60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazin műsora.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Mai adásunk a gyermeknap és a pedagógus nap után, az általános iskolai ballagások előtt egy régi iskolának állít emléket. 100 éves lenne az új iskola, amely a 12. kerületben, a Bíró utca 16-18-as számú kertesházban nyitotta meg kapuját a kisdiákok előtt. Magániskola volt, alapítója Domokosné Lölbach Emma, aki 130 éve született. Műsorunkban megismerhetik, mi volt az új ebben az iskolában, hallhatnak részletet a koszorúzási ünnepségről, megszólalnak az egykori tanítványok. Választ kapunk arra a kérdésre, miért nem terjedtek el az iskola reformnézetei a tanításban? Végül egy mai pedagógus véleményével fejezzük be adásunkat. Jó tanulást kívánunk!
Április 8-án emléktábla koszorúzására került sor a 12. kerületi Bíró utca 16-18-as számú háznál. Az emléktáblán a következő áll. Ebben az épületben működött 1915 és 1946 között dr. Domokos Lászlóné vezetésével a magyar reformpedagógia előfutára az új iskola. A koszorúzás kezdeményezője munkatársunk Áment Zsóka volt, pontosabban hivatalos nevén dr. Áment Erzsébet, aki nevelés történészként kezdett foglalkozni dr. Domokos Lászlóné Lölbach Emma személyével. Tehát úgy érzem, hogy ő a legautentikusabb arra, hogy tőle kérdezzem, hogy két olyan szó van az emléktáblán, amit nem biztos, hogy mindenki ismer. Elsőként ki is volt Domokos Lászlóné?
És akkor már is helyesbítünk, mert a lányok nem úgy születnek, hogy férjezett névvel szerepelnek egy emléktáblán. Ő Lölbach Emma volt, nem aki 1885. április 7-én született. Sajnos az emléktáblára nem került fel a neve ilyen alakba, pedig megérdemelte volna, hiszen ez az úgynevezett új iskola az ő magániskolája volt. 1911-ben kezdődik a története, amikor ő a Csalogány utcai tanítóképzőbe diplomázik, tanítónő lesz. Azonnal nem kezd tanítani, hanem munkát vállal Aradon, tehát nem marad a fővárosba. Férjhez megy, és férjhez menetele után az egyik Emma napot követően döbben rá, hogy mi a hivatása. Szeretne egy boldog iskolát csinálni. Egy olyan iskolát, ahol más eszközökkel, más módszertani eljárásokkal tanítanak, mint az eddig megszokott volt.
Már át is léptél arra a második szóra, hogy mit is jelent az, hogy új iskola.
A képesítő vizsgán, ha megnézzük a jegyzéket, már pedig ilyen iratanyag rendelkezésünkre áll, az aláírók között szerepel Nagy László neve. Nagy László korának egyik kiemelkedő pedagógusa volt. Többek között ő az, aki először készíti el a 8-osztályos általános iskolának a tervét, és ő az, aki elméleti alapozást ad az új iskola működéséhez. De nem ilyen egyszerű a dolog, mert az 1910-es években se, ahogy ma se egyszerű, egy magániskolát működtetni, akkor se volt az ilyen könnyű, tehát megelőzte azon kívül, hogy házvásárlást kellett eszközölni magánvagyomból, egy olyan tanulmányút, vagy tanulmányutak egymás utánja, ahol a külföldi reformiskolákat meglátogatva egy speciálisan magyar jellegű magyar iskolának kell a tantervét, tanmenetét elkészíteni. 1912 és 14 között Lölbach Emma járja a nyugat-európai iskolákat, különösen azokra kíváncsi, amelyekbe más szisztéma szerint tanítanak, mint eddig, tehát nem a hagyományos poros szellemű átadó, átvevő iskolatípusokra volt kíváncsi, hanem a gyerekek aktivitására, tevékenységére épülő iskolákat látogatta. Ezek között voltak sportiskolák, hátrányos helyzetű, illetve értelmi fogyatékosoknak szervezett iskolák, mai szóhasználattal volt erdeiskola, tehát olyan intézmények, ahol alapvetően más csináltak, mint a hagyományos iskola fokozatokban. és 1914-ben, amikor sikerül a házvásárlás és megkezdődik a tanítás, pontosan ezek a pedagógiai elvek irányítják, és ezek alapján nyitja meg az első szülői értekezletet is, hogy ez az iskola, az új iskola névvel azt akarja reprezentálni, hogy más, mint az eddigi iskolák.
Mitől lesz más? Vagy mitől lett más ez?
Elsősorban az elméleti megalapozás ad rá választ. Nagy László úgy állította fel, vagy össze ennek az iskolának a fokozatait, hogy a gyermekek érdeklődésére és tevékenységére alapozza. Tehát két évenként változik a, legalábbis az ő kísérletei ezt mutatták, a gyermek érdeklődés fokozatosan a szubjektív érdeklődés átfordul az objektív érdeklődésbe, és akkor ennek megfelelően különböző tevékenységi formát lehet választani a gyereknek. Tehát erre épült föl. Nem egy adott ismeretanyag átadását szolgálta az iskola, hanem a gyermeki tevékenység volt az, aminek során a gyerek megkapja az új ismereteket. Tehát aktivizálódik a tanulás során, illetve olyan módszerekkel próbálják a gyermeki aktivitást kiváltani, ami eddig mondjuk ismeretlen fogalom volt a tanítási órán.
Például?
Gyűjtőmunkák tartoznak ide, aztán kiállítások, színdarabtanulás, kísérletezések az órán, ami nem kifejezetten a tudományos tények bebizonyítását szolgálja, hanem a tapasztalatszerzést. Másfajta mértékegység tanulás, másfajta olvasás tanítás, tehát minden egy kicsit a gyerek érdeklődése körül forog, és a gyerekkel egyetértésbe az ő hozzájárulásával, az ő tevékenységet megszervezve zajlanak az órák. Az órák többsége, amikor az időjárás engedte, a kertbe zajlott, addig, amíg nem lett túl nagy létszámú a gyereksereg. Elkülönített részek voltak a kertbe a nyelvi foglalkozásoknak, az orkesztikának, a mozdulatművészetnek, a történelemnek, és hát nagyon szép helyen volt az iskola.
Most a koszorúzáskor is volt ott egykori diák, és tudom, hogy te beszéltél régen diákokkal. Tehát mindezek, amit elmondtál, ezek adták, hogy boldog iskolának érezték, annak nevezték?
Az volt, igen. A diákok nem érezték nyűgnek a tanulást. Tehát nem az a tanuld meg kisfiam holnapra, hanem együtt a tanárral, közös cselekvéssel, szövegalkotással, darabtanulással. Hát nem tudom körbejárni, de maga az a tény, hogy a gyerekeket minden tevékenységbe bevontak, illetve kezdeményeztek, az maga hozzájárult ahhoz, hogy ne külső megfigyelő legyen, meg magoló gép legyen, hanem részese legyen annak a folyamatnak, hogy ő most ennek a végén tudni fog valamit. Gyönyörű kiállításokat csináltok, és nem úgy kell elképzelni, ahogy manapság egy kiállításra gondol az ember, hogy csinálunk egy képet, föltesszük a falra, nem? Különböző történelmi személyiségekről, vagy eseményekről készítettek például dramatizált színdarabot. A színdarabot ők írták, arra megfelelő gyerekek tanulták be. Más gyerek, aki félt a színpadon szerepelni, az például a ruhákat, a jelmezeket tervezte. Aki jó tudott festeni, az a színpadképet álmodta meg, a hátteret. Aki énekelni tudott, az a különböző eseményekhez dalt szerzett, vagy dalt írt, vagy megzenésítette a dalocskákat. Tehát mindenki a képessége, a tehetsége szerint járult hozzá a közös produkcióhoz. Rengeteget agyagoztak, famunkát készítettek, festettek, tehát egységében tanulták az egyes korszakokat, irodalomból, történelemből, és amikor egy korszak befejeződött, ahhoz olyan anyagokat tudtak készíteni, olyan megjátszandó anyagokat, ami maradandó lett. És pontosan ezt éreztem az avató ünnepségen a volt diáknak a beszédéből is, vagy a visszaemlékezéséből is, hogy annyira motiváló volt, hogy ő beszédhibája ellenére főszerepet kapott, sikerrel megoldotta, eljátszotta, hogy egész életére kihatással volt ez, és egy 6 éves gyereknél olyan motivációt adni egy előadásnak, hogy ez egész életére kihat és végig kíséri, hihetetlen, és ami számomra elképesztő volt, 78 évesen emlékszik erre a bizonyos jelenetre, amikor benne megfogalmazódott, hogy a színház vagy a színház körül fog valamit tenni. Ez fantasztikus szerintem.
Ahogy így mesélsz, tulajdonképpen az ember irigykedik, hogy lejön lehetett abban az időben diáknak lenni ebben az iskolában. Ez a mostani megemlékezés tulajdonképpen Lőkbach Emmának a 130. születésnapjára történt, tehát az volt az apropója, de ezzel nincs vége az emlékezésnek, mert júniusban lesz az iskolának a 100. nyitás 100. évfordulója. Most cseréljünk szerepet, és Zsokot Eregyél ennek a mai adásnak a szerkesztője, és tovább folytassuk a beszélgetést az iskoláról.
Azért jöttünk most össze, hogy megemlékezzünk Domonkos Lászlóné Lőbach Emma születésének 130. évfordulójáról. Emi néni alapította az új iskolát, ami ennek az épülete előtt állunk, és szerencsésen köszöntünk egy volt diákját is. Emi néniek áldozatos munkáját bizonyára sokan sokféleképpen megköszönték, a diákok is, a szüleik is. Feltételezem, hogy ő is, mint minden pedagógus, akkor örült a legjobban, amikor a gyerekek versbe foglalták a gondolataikat, köszönő szavaikat. Ezekből szeretnénk most így, innen a jelenből neki ismét szólni, és megköszönni azt, amit a gyerekek érte. Farkaséti Általános Iskola 4. C-osztályosai fognak most néhány verset és egy-két nagyon találó idézetet elmondani.
Osváth Erzsébet, tanítónak. Írni tanítottál? Bizony nem ment könnyen. Írás közben néha hullott is a könnyem. Odaültél mellém, vezetted a kezem, és egyszerre a betűk elindultak velem. Besokszor bíztattál a betűk barátok. Velük barangoljuk be a nagy világot.
Könyvek visznek el, mintha szárnyuk lenne. Űrutazásokra, erdő rengetegbe. Kis testvéreinknek, amikor csak kérnek, mi olvasunk fel már verseket, meséket. Jó szóval, taráccsal te álltál mögöttünk. Ünnepeden engedd, hogy ezt megköszönjük.
Helen Bereg, tanítomnak. Még csak tegnap volt talán, mikor mellém álltál. Megfogtad a kezemet, mely félősen remegett. Megmutattad, hogy a matek nem a szörnyek szörnye. Számjáték az egész. Nem kell félni tőle.
Tisztelettel gondolunk vissza nagyszerű tanárainkra, de hálát azok iránt érzünk, akik megérintették a lelkünket. A tanterv nagyon fontos, új ismeretanyag, de a melegség életfeltétel, a sarjadó növény és a gyermeki lélek számára.
Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyerekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk. Amit az iskolában tanulunk, annak a legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, amely egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.
A boldog gyerek a helyes nevelés bizonyítéka. Tanár legnagyobb sikere, ha elmondhatja, a gyerekek úgy dolgoznak, mintha ő a világon se volna.
Nem az a mester, aki megtanít valamire, hanem az, aki megihleti a tanítványt, hogy legjobb tudását lapba vetve felfedezze azt, amit már addig is tudott.
Nagyon szépen beszéltetek. Nagyon szépen ejtitek a szavakat. Én, aki köztudottan pösze vagyok, és azért nem lettem színész, pedig azt szerettem volna lenni, nagyon csodálom és nagyon örülök annak, hogy ti ilyen szépen beszéltek. Engem Andor Tamásnak hívnak, 78. évemben vagyok, és a világháború után, Budapest ostroma után a tetsz halálból ébredező városban ebbe az iskolába jártam, az elemi iskolát 4 éven keresztül. Azok a tanítónénik, a Domonkos Emmi néni volt az igazgató sokáig, az osztályfőnöknöm egy Bot Béláné Jenei Erzsébet nevű néni volt, akire nagyon szívesen emlékezem, mert tulajdonképpen az ő segítségével, vagy az ő ötletéből kifolyólag lett belőlem az, aki ma vagyok, vagy aki voltam. Nevezetesen azért, mert egy elemi iskolai vizsgaelőadáson szervezett egy színjátszó kört, illetve a színjátszó kör már létezett az iskolában, de ezen az évvégi előadáson a Halász és a Holdezüstje című mesejátékban rám bízta a halász legény szerepét. Ez volt ennek a mesejátéknak a főszerepe. Én akkor ebben az iskolában ezzel a szerepemmel olyan sikert arattam, hogy azóta is az összes ismerősök, aki ebben az iskolában jártak, mindig felemlegetik. Ez a halász legény történet arról a szegény halászfiúról szólt, aki a csónakjába beemeli a hold ezüstjét, de az olyan nehéz, hogy elsüllyed a csónakja, és a vízi tündér segítségével ez a nagyra vágyó halászlegény tud csak életben maradni, és örök szerelemre gyullad ezért a vízi tündér iránt. Ezt a vízi tündért egy Kertész Évike nevű kislány játszotta, aki körülbelül olyan korú volt, mint ti, és én borzasztóan szerelmes voltam bele. És az első elemi iskolából az óra végén, az első naptól kezdve minden nap hazakísértem ide a Galántai utcába, ami nem nagyon messze van innen, és én vittem a táskáját. Tulajdonképpen azóta 40 éve vagyok házas ember, és unokáim vannak, de ma is jó barátságban vagyok ezzel a Kertész Évikével, akit már szanaszét sodort a világban az élet, de ma is jó egészségnek örvend, remélem. Tulajdonképpen az iskola mire jó? Arra jó, hogy a haszontalan kölykökből hasznos felnőtteket neveljen. Én ilyen haszontalan kölyökből nagyon sok kaland után valóban haszontalan kölyök voltam, a magaviseletem soha nem volt rendben. Úgynevezett hasznos ember lettem, mert filmoperatőr lettem, és ennek a szerepnek a sikere nyomán hosszú évekig színész akartam lenni, aztán átsodródtam a filmes pályára, és elvégeztem a filmes főiskolát, és így lettem filmoperatőr. Nagyon sok magyar játékfilm operatőrje voltam, és most nagyon sok szeretettel emlékezem vissza azért erre az iskolára, mint amit említettem, ez az indítás az én új iskolás osztályfőnökömnek, Bot Bélánénak, Jenei Erzsébetnek köszönhető. Nagyon örülök, hogy itt hasznos felnőtté válva titeket buzdíthatlak arra, hogy ti is próbálkozzatok ezzel. Én az én hasznosságomat idézőjelbe teszem, és ezt az idézőjelet majd csak az utókor fogja letörölni onnan. Addig is remélem, hogy maradnak még hozzátok hasonlók, akik ennek az iskolának a nagyon szép és fényes emlékét megpróbálják életben tartani. Üdvözöllek titeket, eljezzük el a virágainkat.
Béki Zoltán tudósított a 12. kerület Bíró utca 16-os számú ház előtt az egykori újiskola emléktáblájánál megtartott megemlékezésről.
Az újiskola emléktáblájánál készült műsorunkat Béki Zoltán rögzítette, akiről kiderült, hogy őt is tanította újiskolás tanárnő, nevezetesen dr. Blaskovics Edit, magyar történelem, művészettörténet szakos tanárnő, akit az újiskola megszüntetése után, a lányiskola után egy fiúiskolába helyeztek át. Szerkesztőtársunkat itt tanította sok-sok évvel ezelőtt.
mai interjú alanyom Kereszti Zsuzsa, aki nyugalmazott főiskolai docens, az ELTE tanítóképzőkarnak a nyugalmazott tanára. Abból az apropóból beszélgetünk, hogy az új iskola 1914. szeptemberében nyílt meg. Ez hogyan került kapcsolatba az új iskola szellemiségével és Emmával?
Kétféle kapcsolatban vagyok vele. Egyrészt oda jártam elemi iskolába. Anyám pedagógus volt, és kiválasztotta nekünk a bátyámmal ezt az iskolát, és 44-től 48-ig ott voltam elamista, ami másfél évet jelentett pusztán, mert közben volt az Budapest ostroma. Amikor pedagógus lettem, akkor azt hittem, hogy én egyedül vagyok abban, hogy azt hiszem, hogy az iskolázásom első 4, illetve 3,5 éve az az egész pályámra hatott. Aztán egy konferencián meghallottam Göncz Árpádnak a visszaemlékezését, aki szintén oda járt elemiben, mert az alsó tagozat az koedukált volt. És kiderült, hogy ő is így látja. Most a tragikus a dologban az, hogy amit Domonkosné írásaiból és a munkatársainak az írásaiból ma olvashatunk, illetve ami akkor gyakorlattá vált, az ma 200%-ig aktuális. Azt mondhatnám, hogy aktuálisabb, mint ezelőtt. Nem túlzok. Akár 40-50 évvel ezelőtt volt. Három dolgot említenék. Az egyik az, hogy a cselekvésnek az iskolája volt. A másik, hogy egyúttal kutatóhely volt. Tehát az iskola mellett működött egy nevelésérettani laboratórium, fél évenként megvizsgálták például a nyelvi fejlettségünket, és ahhoz szabták a tanítás tartalmát, módját.
A további tanmenetet?
Vagy? Nem a tanmenetet, ahogy azt a gyereket fejleszteni kell.
Tehát az egyéni fejlesztés.
Amit ma differenciálásnak, igen, személyre szabott tanításnak nevezünk, úgy hívták ezt ott, hogy fokozódó nehézségű feladattáblák. És egyszerűen gyerekenként változott, hogy ezt kikapta. A másik pedig az, ami ma fájdalmasan aktuális, és el szeretnék felolvasni Domokosnénak egy 1925-ben megfogalmazott gondolatát. Szülőknek mondta egy tanévnyitón, hogy az iskolánk nem híve az előnyöket élvező, urizáló életstílusnak, akik puritán, erős munkát követelő, szociális szellemű nevelésünket nem támogatják, nem jó helyre jöttek, és gyerekeikkel itt komoly eredményt nem fogunk elérni. Akkor, amikor az iskolát, amely ugye magániskola volt, tulajdonképpen a nagyon gazdag szülők tandíja tartotta el, amikor például mi háború után nem tudtunk tandíjat fizetni, akkor utólag derült ki a számomra, hogy az osztálytársaim szülei adták össze a tandíjunkat. Én úgy tudtam, hogy tandíjmentes vagyok. És a Biró utca mellett van egy Alma utca nevű, igen, hely, és ott volt egy árvaház. Domokosné nagyon tudatosan vegyítette a nagyon gazdag, az olyan forma, amilyen magam is voltam a testvéremmel, értelmiségi, középosztálybeli gyerekeket, az árvaházi gyerekekkel, akiket ingyenesen tanított, azzal a nagyon tudatos elképzeléssel, hogy a különböző társadalmi rétegek gyerekei nevelődjenek együtt.
És hát itt ez a felzárkóztatás azért ez egy komoly probléma, hiszen mást hoznak otthonról, az árvaházi gyerekek, az árvaházból, és mást egy családban növekvő gyerek.
A felzarkóztatást, mint fogalmat, én nagyon értem, hogy így kérdezi, de ezt nem ismerte az új iskola, mert nincs hova felzárkózni. Domokosnénak, most nem pontosan idézem, de tartalmilag pontosan, volt egy olyan gondolata, hogy ismerjük meg minden gyereknek az előnyeit és a hiányait, hogy tudjuk, mivel tartozunk neki. Tehát egyszerűen arra a gyerekre próbálták szabni azt, amit aztán tanították.
Ez egy rendkívül korszerű felfogás.
Igen, tehát Domokosné Ugye az iskola 100 évvel ezelőtt alapítódott, 33 évig működött, 48-ban államosították. Mielőtt elindult volna, a Domonkosné bejárta Európát. Hazajött, és megpróbálta, és abszolút sikerrel ezt magyar viszonyokra alkalmazni.
Tehát ötvözni azokat a tapasztalatokat, amiket
szóval olyan erős benyomást tett ez, ahogy most éppen az évforduló kapcsán egy pár volt osztálytársa, iskolatársa, magam is felvettem a kapcsolatot, és nagy meglepetéssel és örömmel tapasztaltam, hogy teljesen pontos, mély benyomások vannak a többiekben is.
Igen.
Mondok egy példát. Arra, hogy a korszerűségben hol tartott az új iskola. Véletlenül megmaradt a bátyámnak az első osztályos szöveges értékelése. Két oldal. Ami ma probléma, hogy lehet szöveges értékelést készíteni egy gyerekről, nem csak a tanulmányi teljesítményéről, hanem amennyi elérhető egy iskolában a személyiség állapotából, az ott teljesen magától értetődő volt. Úgyhogy...
És hogy érezték magukat?
Ó, hát... Szóval, nézd, arról van szó, hogy nem azt éreztük, hogy iskolába járunk, hanem valami történik velünk, valahova járunk, ahova érdemes visszamenni. Most hirtelen, ezt sokszor elmondtam, de nagyon pontos a számomra. Ki kellett választanunk második elevében egy fát. Egy olyan fát, ami a lakásunk közelében volt, és az volt a dolgunk, hogy a különböző évszakokban rajzoljuk le, és írjuk le, hogy ez a fa milyen állapotban van. És ezt minden gyerek csinálta, lett egy kis füzet belőle, és bennem az a kép alakult ki, hogy mindannyiunkéből együtt egy erdő. Most ez, én a jegenyefát választottam, mert az volt a házunk előtt, személyes közöm van a jegenyefához ma is. Vagy megcsináltuk kint az udvaron, agyagból, homokból a dumának a kanyarulatait. Ma is pontosan tudom, benne van a kezemben, igen, hogy ez volt. Hogy a Sió csatornát akkor szabályozták. Megcsináltuk az udvaron, hogy is szabályozzák.
Igen, hát ez a cselekvéses igen, tanulás, igen, ugye? Ezt igen, így mondják ezt?
Igen. Hogy... Szóval egyszerűen szeretném arra helyezni a hangsúlyt, hogy olyan értékek vannak. A Domokosnéval egy időben működött a családi iskola, a Nemesné Müller Mártának a családi iskolája, ez a két nagyon fontos két világháború
tehát abban
közötti
a korszakban, igen.
Egy időben reformpedagógiai iskola. Ennek a két iskolának és rengeteg anyag áll rendelkezésre. És én nagyon szeretném, ha egyszer mód volna rá, hogy a pedagógiai társaságnak az együttműködésével, amely nagyon nyitott minden ilyen kezdeményezésre, készülne egy kiállítás az új iskoláról, nem csak megemlékezésre. Domokosné azt írja valahol, nem megtanulásra készen nyújtott tananyagot, hanem szabad feldolgozásra és önálló kutatásra munkaanyagot és megfejtendő problémát adunk a gyerekeknek.
Igen, hát a probléma megoldó
ez
képesség.
Ez pontosan, igen, nem megtanulandó,
igen,
visszaadandó tananyagot, hanem munkaanyagot és problémát. Ez például teljesen más, mint amit a jelenlegi nemzeti alaptantervvel vár az iskoláktól. Ott van egy nagyon szigorúan meghatározott tananyag, amit függetlenül attól, hogy annak az iskolának vagy osztálynak a gyerekei milyen állapotban vannak, azt meg kell tanulni. Ez egy más szemlélet.
Lát-e esélyt arra, hogy a mai pedagógia beépíti ezt esetleg, ezeket a tapasztalatokat, gyakorlatot, vagy egyáltalán hasznosítja ezt az értéket?
A Putman-féle kutatás 22 országban számította ki az úgynevezett bizalomindexet, amely abból áll össze, hogy egy társadalomban az egyes emberek mennyire bíznak egymásban, mennyire bíznak az intézmények működésében, például abban, hogy a rendőrség arra való, hogy a normakövetőt végigye, a normaszegővel szemben az oktatás arra való, hogy olyan tudást adjon, amivel személyiségünk fejlődik és boldogulni lehet. És 22 ország közül Magyarország az utolsó harmadban van. Amikor el tudunk kezdeni azon dolgozni, hogy ez a bizalom egymásban, meg az intézményekben, és egyúttal az országban meglegyen, akkor lehet ezekhez a hagyományokhoz visszanyúlni. Az új iskolában például az volt a köszönés, hogy hű maradok. És azt válaszolták rá, hogy bízom be. És ez a fajta, hogy ahhoz maradok hű, amit ott tanítanak, meg amit én igaznak érzek. Szóval, ha egy ilyen tisztulási folyamat elindul, akkor vissza lehet szépen az új iskolához.
Nagyon szépen köszönöm. Az egykori tanítvánnyal Torda Judit készített interjút.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Érdekes helyen ül most az, aki az interjút szeretné készíteni. ELTE, pedagógiai, pszichológiai kar, neveléstudományi tanszék.
Intézet.
Beszélgető társam ennek az intézetnek volt főigazgatója, Bábosik István, professzor emeritus, nemzetközi szaktekintély, neveléstörténeti munkák írója, a felnőtt oktatás, felsőoktatás és egyáltalán az oktatás és képzés elismert szaktekintélye Magyarországon és külföldön. A mi témánk mégis messzire nyúlik, nem napjaink pedagógus képzése, hanem egy régen volt iskolának a történetéhez kapcsolódik, az 1914-től 49-ig működő új iskolához. Arra a kérdésre szeretnék választ kapni professzor úrtól, hogy 1949 és 1999 között miért nem történt említés erről az iskoláról?
Egy kicsit helyesbítenék, említés történt, mert az oktatás keretében, például az egyetemi szintű képzések, pedagógia szakos képzés keretében elemzésre került azért az iskola. Sőt, hát volt, aki szakmonográfiát is készített erről, például Buzás László volt kollégám és tanárom, de természetesen nem volt központban ennek az iskolának a története és munkássága, azért, mert ugye átalakult az iskola rendszer, a közoktatás politika teljesen más volt, államosításra kerültek az iskolák, ott egy erőteljesen normatív modell működött már mint az iskolákban, és így nem illeszkedett bele egyetlen magániskola sem, vagy reformpedagógiai modell sem ebbe a koncepcióba, és ezt követte egy nagy váltás, napjainkban más már a helyzet, itt a reformpedagógiai modellek, így az új iskola gyakorlata is hát komolyabb mértékben előtérbe állítódott, a tanulságok megfogalmazásra kerültek, hatáselemzések máig is folynak, azt kell, hogy mondjam, itt még nagyon sok minden vár feltárásra, és sok mindent kell felszínre hozni, hogy megfelelően lehessen méltányolni többek között ennek az iskolának a munkásságát, eredményeit, sajátos megoldásmódjait.
Vannak-e olyan módszerek, amik ma is használhatók, és ebben az iskolában próbálták ki először?
Vannak, sőt, olyan megoldásmódok vannak, amelyeknek a hatáselemzése még máig is várat magára, illetve hát ráirányul a figyelem sok mindenre, sok olyan megoldásra, amit ez az iskola alkalmazott elsőként, nem csak Magyarországon, hanem világszerte is. Mindjárt mondanék is egy példát. Ez az iskola állította középpontba az alkotó tevékenységet, annak személyiségfejlesztő hatását. Tulajdonképpen csak az utóbbi néhány évben került tisztázásra és megfelelő értelmezésre az, hogy az alkotó munka az miért kitüntetett fontosságú a személyiségfejlesztés tekintetében. Azt mondhatnám kicsit rövidre zárva ezt a gondolatkört, hogy a feladat szerepe a személyiségfejlesztésben általában felismerésre került, vagy megfelelő értékelésre került. Feladat nélkül ugyanis nincs személyiségfejlődés. A feladatok azok a tényezők, amelyek aktiválják, működtetik a személyiségbeli folyamatokat, és ez a működés az, ami a személyiség struktúrát fejleszti. Ezt tulajdonképpen már a reformpedagógia felismerte, csak hogy ebben az iskolában, tehát az új iskolában egy sajátos feladatrendszert működtettek. Ugyanis a feladatok különbözőek. Legalábbis két alaptípusuk van. Az egyik típus az úgynevezett végrehajtó feladat. Ez egy egykomponensű feladat, a fejlesztő hatása viszonylag korlátozott. Vannak azonban komplex, összetett feladatok, amelyek nagyon sokféle kompetenciát fejlesztenek, és ilyen komplex feladatok az alkotó jellegű feladatok. És ez az iskola ezt preferálta. Mindjárt föl is sorolnék néhány olyan komponensét az alkotó feladatoknak, amelyekből nyilvánvalóvá válik, hogy sokféle kompetenciát fejlesztenek ezek a feladatok. Az ilyen feladatok megkívánják például a gyerektől a tervezést, a szervezést, a végrehajtást, az irányítást, az önellenőrzést, az ellenőrzést, a önreflexiót, a reflexiót, a kommunikációt, a kooperációt. Ezek hihetetlenül sok kompetencia fejlesztését jelentik, vagy fedik le. És ebben az iskolában ez volt a központi megoldásmód, tehát az alkotó jellegű feladatok alkalmazása. Ugyanakkor preferálta a kooperatív jellegű feladatszervezési modelleket is az iskola, amiből megint látható, hogy rengeteg kommunikációs, illetve szociális kompetencia fejlesztési hatást tudott mozgósítani ezáltal. Tulajdonképpen ma válik fölismerté az, hogy a jövő iskolája az a feladatcentrikus iskola. És ez az iskola lényegében egy lépés, vagy a kezdő lépést megtette ebbe az irányba, utána egy nagy szünet következett be, sajnálatos módon, de itt az idő, hogy ezeket a felismeréseket tovább elemezve, kiteljesítve, esetleg egy még hatékonyabb iskolamodát lehessen kialakítani.
Ennek az iskolának nem készült módszertani kézikönyve, ahogy manapság divat, ha van egy elméletre épülő iskolamodell. Várható-e, hogy akad egy bátor ember, aki elmélyült munkával összeszedi és összeállítja ennek az iskolának a módszertani kézikönyvét, vagy ez feledésbe merül?
Megérni a fáradtságot, és remélem, hogy akad is ilyen vállalkozó, és talán ez a beszélgetés is hozzájárulhat ahhoz, hogy a szakmai körökben felkeltse az érdeklődést, vagy a kezdeményezők is érte a kedvet ahhoz, hogy egy ilyenfajta mély elemzőbe bocsátkozzék, és a módszertanát, a hatásrendszerét, hatásszerelési megoldásmódjait felszínre hozza, feltárja ennek az iskolának. Ugyanis a neveléstudománynak nem csak az a feladata, hogy a történetiséget szemléje, hogy egy ténytörténetet vázoljon föl, akár egy intézmény, vagy egy teória, vagy egy irányzat esetében, nem ez a feladata, hanem a hatáselemzés elvégzése, hogy az adott intézmény milyen felismeréseket fogalmazott meg, vagy milyen megoldásmódokat alakított ki a hatékonyabb személyiségfejlesztés érdekében. Tehát ezt kell kimutatni, ezt érdemes kimutatni, ezt kell felszínre hozni, ez az, ami az iskola több évezeres fejlődéséhez még további eredményes szakaszokat tud hozzácsatolni.
Kivel beszélgettem?
Bábosik István vagyok, professzor emeritus, az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetének a munkatársa. Akadémiai doktor.
Igen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Remélem, hogy hallgatóink közül, ha fiatalok is akadnak, ráébrednek arra, hogy milyen fantasztikus munka, milyen szép feladat lenne ennek a megoldása.
A következő beszélgetésből megtudják, hogy Újbudán, a Farkasréti iskolában akadt ilyen fiatal pedagógus.
A Farkasréti általános iskolában beszélgetünk Benkő Zsuzsanna pedagógussal, abból az alkalomból, hogy ő készítette az ünnepi műsort Domonkosné Lőlbach Emma emléktáblájánál a koszorúzási ünnepségre. Ünnepi műsort készíteni nem könnyű feladat. Hogyan kezdtél hozzá? Egyáltalán volt valamilyen inspiráló erő?
A fő inspiráló erő Áment Erzsébet Zsóka volt. Ő volt az, aki megismertetett engem Emi nénivel, Lőbak Emmával, részletesebben a könyveink keresztül, aztán személyesen is, ami mellett nem lehetett elmennem. Úgy gondolom, hogy vele együtt nagyon is fel kell, hogy karoljunk. Mindezt azért, mert tanítónéniként dolgozom, és látom, hogy milyen hiányosságai vannak az iskolának most. Ennek nagyon nem így kellene lenni, és erre már az 1910-es években volt nagyon jó példa, hogy ezt hogyan lehetne jobban csinálni. Tehát ez volt a fő, ami miatt én tényleg nagyon fontosnak tartottam, hogy bármi, ami vele kapcsolatos, hozzáfűződik, abba benne legyek, és azt támogassam. Úgy kerültem egyébként a témához, hogy az egyetemen, az ELTE-n pedagógus szakvizsgára készülök, és ez volt az első fél év egyik dolgozata. Választani lehetett nevelés történet tehetségkutatással kapcsolatosan. Ott Heimann Ilona tanárnő szólt egyébként először Emi néniről. Én nem tudom, hogy egyáltalán tanultam-e valaha róla, vagy hallhattam róla, valószínű nem. De engem annyira meglepett, hogy az 1910-es évektől kezdve volt egy olyan iskola, és volt egy ilyen ember, aki ilyen fantasztikus dolgokat tudott.
Sok mindent felfedeztél, gondolom.
Ami engem legjobban megragadott, hogy akkor hallottam először arról, hogy kooperatív technikákat, de szó szerint, tehát nem csak sima csoportmunka, hanem ennél sokkal összetettebb módon dolgozó kooperatív munkákat csináltak, projektet, és na hát el lehet képzelni, hogy manapság ez mennyire divatos, és akkor az 1900-as éveknek az elején meg ez működött. Tulajdonképpen ez is elgondolkodtatott, hogy a kooperatív technikákat egy amerikai szerzőpáros könyvéből kezdtem el tanulni, aztán utána Benda József neve is felmerült, és az meg aztán szinte sokként ért, hogy micsoda. Hát ennek már itt ilyen gyakorlata volt. Ha ez az iskola megmaradhatott volna, akkor most a mai gyerekek sokkal nyugodtabban, sokkal hozzájuk közelebb illő módon tanulhatnának, és talán nem lenne olyan nagy probléma a figyelmükkel, a motiváltságukkal, a kreativitásukkal, eleve az egész hozzáállásukkal. Mert most, amit látok, ugye sokan már szlogen szinte, hogy a mai gyerekek mennyire mások, meg hogy mennyire kezelhetetlenek, ami nem igaz. Másoknak mások, de nem kezelhetetlenek, csak amilyen világban élünk, és amennyire mi is pörgetjük magunk is a világot, ehhez képtelenek alkalmazkodni, és nagyon sok helyen azt kell, hogy mondjam, nagyon tisztelet a kivételnek, és senki ne vegye magára, aki nem ide tartozik. Ugyanolyan módszerekkel tanítanak, mint 100 évvel ezelőtt, de nem Emi néniék iskolájában, hanem az a kiállok a katedrála, én elmondtam, te tanuld meg. Na, ez most nem megy. És két dolgot lehet csinálni, vagy lehet ezen dühöngeni, és a gyerekeket hibáztatni, hogy miért nem tanulod meg, mikor én már ezt elmondtam, vagy lehetne váltani, hogy én olyan módon csinálok neki kedvet ahhoz a témához, olyan munkaformákat ajánlok neki, amivel ő szívesen foglalkozik, saját kedvéből. És természetesen én nem vagyok az ellen, hogy tananyagot meg kell tanulni, persze bizonyos tudásra szüksége van mindenkinek, nem is kevésre. De ezekkel a gyerekekkel, akik otthon egy teljesen más világban, ugye az informatika világa minden családban már ott van, azzal élnek, azt ismerik, és utána bejönnek az iskolába, és sok helyen az iskolában csak könyvek vannak, még az informatikát is éppen egy alapszinten tanulják, a gépek nem olyan jók, mint amilyenek otthon vannak. Ráadásul mi meg a krétával igyekszünk a táblára firkálni, amit én nem nézek egy pillanatig sem, én is ezt teszem. Annak is megvan a módja, de mennyivel több mindent tudtak már Emi néniék. Nekik sem volt számítástechnika, és fantasztikus dolgokat műveltek a gyerekekkel. És ami az egészben a legszebb, hogy mennyire építettek a gyerek pszichiére.
Tulajdonképpen ez a lényege.
Így van, tehát a gyerek fejlődéséből kiindulva a lelki fejlődésére építették azoknak a fokozataira, hogy egyáltalán mire képes egy gyerek, mit lehet tőle elvárni, mi az, amit ő szívesen csinál, és azt kihasználni. Azt tudjuk mindannyian, hogy van egy olyan korszak a gyerekek életében, amikor nagyon szívesen gyűjtögetnek mindenfélét. Ők ezt a tanításba bevitték, de kifejezetten a tananyaggal kapcsolatosan olyan gyűjtéseket, aztán rendszerezéseket csináltak, amivel saját tapasztalatból a gyerekek tényleg fantasztikus sokat tanultak. És ezeket a tapasztalataikat aztán utána lejegyezték, nyilván meg is tanulták, de ezt nem is felejtették el, mivel cselekedve, meg saját akaratukból, érdeklődésből fogtak a munkához. Fölösleges olyan dolgokkal bombázni a gyerekeket, és olyan dolgokat elvárni tőlük, amire az ő pszichéjük pillanatnyilag az agyi fejlődésük nem is képes. Persze mindig vannak kivételek, vannak jobban haladók, vannak lemaradók.
Az értelmi fejlődésnél szinte fontosabb a lelki, mert igen, azáltal tud fogékonyá válni, igen, az ismeretekre, nem?
Igen, igen.
Szerintem ezt használta Emmi néni iskolája, hogy is hívja ő, ez cselekvőiskola.
Igen.
Mert
igen,
hogy a gyerekek tevékenysége,
igen,
a legfontosabb.
És ezt is olyan ügyesen kidolgozták. Az ő rendszerük nagyon jól kapcsolódik a tananyaghoz, és minden körbe van úgy bástyázva, ami tényleg a gyerek pszichéjének megfelel, a fejlődési fokozatainak megfelel, és ebben az is benne van, hogy egy gyengébb képességű kisgyerek mellé ott van a segítő. Van diák segítő, ez a számtanmama, meg mindenféle ilyen mamának nevezték, akikre rábízták a kisebbeknek a segítését, és ezek a kis mentorok magukénak érezték a feladatot, hogy őnek így dolguk, hogy annak a kicsinek segítsenek. És vagy a gyengében haladónak, nem feltétlenül csak kisebb lehetett, éppen akár ugyanolyan évfolyamon járó gyerek is lehetett, aki segítségre szorult. Hatalmas fejlődési lehetőség van ebben is. És nem csak a lemaradó gyerek számára, hanem annak is, aki újra elmondja az anyagot.
Hogyan él tovább, igen, benned, miután megismerkedtél ezzel, igen, a tulajdonképpen egy nagyon értékes pedagógiai hagyománnyal?
Még nagyon sokat kell tanulnom, hogy a rendszert magát átlássam. Az elemeit, ha belegondolok, magam is sok mindent használok. Például a drámajátékkal nagyon sokat foglalkozom. Emmi néniék is mindent, amit lehetett, a színjátszásba is belefoglaltak. Projektek is készültek, úgyhogy annak egy jó kis
előadása.
Csak nem így nevezték. Ezek a pici elemek, amiket én tőle át tudok venni közvetlenül, azok például a magyar tanításban, a fogalmazás tanításában, ahogy átélik a gyerekek magát a témát, és utána kezdenek el róla beszélgetni, megfogalmazni. Nyilván ez is nagyon hatott rám.
Intuitív módszer, így amit van, ők így van, ugye így ez van, a beleélési technikát.
Persze nagyon furcsálták ezt a fajta tanítási módot. A vizsgálatot végző személy nagyon kétkedett, hogy mennyire fogják tudni a gyerekek a tananyagot, hogy egyáltalán mennyire lesznek magatartási problémák, mit fog ő tapasztalni, viszont minden ilyen vizsgálat azzal zárult, hogy ezek a gyerekek még többet is tudnak, mint az átlag iskolákba járó gyerekek. A fegyelmet nem kellett különösképpen erősíteni, mert eleve fegyelmezetten viselkedtek. Ráadásul jóval kevesebbet felejtettek azokból, amiket meg is tanultak, tehát így aztán a tudásuk évről évre gyarapodott.
Hogyan mérték a tudást?
A szokásos vizsgáztató, két napig ott voltak és vizsgáztatták a gyerekeket, kérdezgették őket sok mindenről, az állami tananyaggal kapcsolatosan, és mindenre fantasztikus módon tudtak reagálni, és nagyon jól, mosolyogva, ráadásul vidáman, ahogy leírják. A gyerekekről készítettek szociogramokat. Abban egy csomó mindent leírtak róluk. A szülőknek is nagyon részletes leírást adtak a gyerekekről. Egyébként ez is megmosolyogtatott, mert amikor bevezették itt Magyarországon a szöveges értékelést, én pont akkor voltam elsős, és évvégén ugye kellett adnunk a szöveges értékelést, hát a szülők ugyanúgy nem tudtak vele mit kezdeni, mint Emmi néniék idejében. Tehát akkor is Emmi néni le is írja, hogy nem is érti a szülőket, hogy miért kell nekik mindig az, hogy számmal jelezzék a gyerekek tudását, miért nem jó nekik az a részletesebb, amit ők szövegben leírnak, mert hogy az sokkal többet mond a gyerekről, hogy most még itt tart, most még ebben kell fejlődnie, ezt meg már nagyon jól tudja. De nem, azt mondta, hogy a szülők úgy gondolja, talán azért nem akarják ezt, hogy mert akkor nehezebben tudják hasonlítgatni a gyerekeket. A szülők annyira érzékenyek erre a témára. Ez a felpörgetett világ, amiben élünk, ez nem igazán ad arra lehetőséget, hogy olyan jól elmélyüljön az ember mindenben, akár a munkájában, akár a gyerekekkel való foglalatosságban. Emmi néni úgy tanítottak, hogy minden olyan témát, ahova el lehetett vinni a gyerekeket, legyen az egy piac, vagy ugye több helyen leírják, hogy gyárlátogatás, mikor ilyen témáról tanultak, akkor ők mentek, és vitték a gyerekeket. Én azt gondolom, hogy otthon, amikor hazamentek ezek a gyerekek, jó, persze tudjuk, teljesen más idő, más volt a kor, de akkor már azért a családé lehetett az a kisgyerek, és otthon azért biztos, hogy sokkal több idejük volt elmélyülni, átgondolni dolgokat, az élményeiket elmesélni. Most erre szinte nincs is idő.
Van egy pedagógiai forradalom volt.
Amit ő csinált, ahhoz képest nagyon le vagyunk maradva.
És ez szomorú. A digitális világban.
Itt vagyunk a digitális világban, ahol annyira más kihívások vannak, viszont azok a dolgok, amiket ő csinált, azok most is ugyanúgy működnének, én ezt hiszem. Drámajáték, színjáték, amit Emmi néniék használtak, a csoportmunkák, fantasztikus erőt és olyan élményeket adnak nekem is, ami miatt azt gondolom, hogy talán ennek köszönhetem, hogy nagy lelkesedéssel, de még mindig ezen a pályán vagyok, és még mindig keresem az új utakat.
Tehát akkor így él tovább Emmi néni iskolája, és az Emmi néni módszere.
Én most mindent megteszek. A kollégáim már mosolyognak az egyetemen, a csoporttársaim szintén. Mindig mondom nekik, hogy na, ezt Emi néni már megcsinálta. Most hiszitek, vagy nem, ez már Emi néninél így működött. Itt a kollégákkal is egyre gyakrabban leülünk, és mindenki elmondja az élményét. Én meg ezeket az élményeket viszem, és Emi néniről meg rengeteget mesélek. Tehát így is él tovább, hogy én igyekszem éltetni, és aki hall róla, az igyekszik továbbadni. Nagyon-nagyon remélem, hogy idővel eljutunk oda, hogy az ő munkássága tényleg fölemelkedik ismét, és mint jó gyakorlat. Előszedjük, kicsit leporoljuk, amit le kell, aztán alkalmazzuk a gyerekek nagy boldogságára. De Emi néni szerintem most már nem marad ki az életemből semmilyen módon. Sőt, valószínű róla szeretném írni a szakdolgozatomat. Most keresem a módját, hogy milyen témába kapaszkodjak bele, mert annyira fantasztikus, mint ember is. Valamilyen módon a példaképem lett.
Benkő Zsuzsannával Somogyi Ágnes beszélgetett.
Adi Endre, üzenet egykori iskolámba. Június volt, s újongtunk, nincs tovább. Most gyertek szabad mellű örömök, s pusztuljatok, bilincses iskolák. De elcsitult a jóket förgeteg, sejére ült a döbbent némaság. Köröttünk már az élet csörtetett. Ó, ifjúi szent megjózanodás, komoly nagy fény, hős férfiú szerep. Emléketek ma is milyen csodás. Hős harc az élet, és megélni szép, ha hozzáedzik tüzes szívkohók, ifjú vitézlők lengeteg szívét. Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz, és szent Frigyüket így folytatják tovább. Én iskolám, köszönöm most neked, hogy az eljött életcsaták között volt mindig hozzám végüzeneted. Tápláltad tovább bennem az erőt, szeretni az embert és küzdeni, s hűn állni meg Isten és ember előtt. Június van, és nagyon magam vagyok. Kísértenek éltem árnyai, és az elbocsátó iskolapadok. És én, vén diák, szívem fölemel, s így üdözlöm a mindig újakat. Föl-föl, fiúk, csak semmi félelem. Bár zord a harc, megéri a világ, ha az ember az marad, ami volt. Nemes, küzdő, szabad lelkű diák.
Ezt a megunhatatlanul szép verset Huszti Péter előadásában hallották. Az új iskolára, alapítójára, tanáraira emlékezve el kell mondanunk, hogy a volt diákok adakozásából 2007-ben a Fiumei úti sírkertben Nagy László reformpedagógus sírjára márványtábla került, amely emléket állít az iskola tanárainak. A 100. évforduló alkalmából 2015. június 22-én délután 5 órakor az iskolára emlékezőket várják az ünnepségre. Ezzel a hírrel elköszönnek a mai adás munkatársai: Béki Zoltán, Kéri Juli, Somogyi Ágnes, Torda Judit. Technikai tanácsadó Magyar Ádám volt. Tárogatón játszott Delényi Éva. Az adás szerkesztette Ámen Zsóka. A műsort újra meghallgathatják a civilradio.hu honlapon. Következő adásunk egy hónap múlva lesz. Viszont hallásra!